94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljutatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az Országos Mentőszolgálat munkájának megújítását 3 fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi 4-ek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Június 5-én, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szent mise áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyam. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istene, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, ez szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunk az örömről szól, ezúttal Anselm Grün fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. A Szentlélek forrása minden hívő lelkében fakad, és két mély érzésben, a szeretetben és az örömben fejeződik ki. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a Fatimék ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig minden kedves Fatime és a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat. És ma van a Környezetvédelmi Világnap. 1972 óta tartjuk ezt a napot az ENSZ stockholmi konferenciáján hozott határozat alapján. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban péntek lévén a várható időjárásról Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Ezt követően meghallgatjuk a nap versét, amely ma nem lesz más, mint Petőfi Sándor Egy estém otthon című költeménye, melyet Lukács Sándor színművész mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Bonifác püspök és vértanú életéről beszél nekünk. Ezt követően egy Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája. Majd néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, ezek tehát a ma reggel műsorai, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb, 8 óra után néhány perccel hallanak majd itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezi, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőjebb tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikum, a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a legoptimálisabb módon. Optimális azt hiszem, a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
Hát ha verőeres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol, harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik érzsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége lesz?
Nagyon valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egyben van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció, valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb érfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi körként tovább rontja magának az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelentkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő, ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor egy kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
Mintha rombolnák az ő munkáját.
Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fönntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog. Nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye vele született dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz a gyűjt vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után, hogy kialakulhat.
Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk, ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtag részek, lábujjak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztése az amputációhoz vezet. Egyéb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszűkület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket, és a perifériás idegeknek, tehát a lábujjak, láb, esetleg kézujjak, egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, a zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlen befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezte, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a 13-as és 20-as kilométerek között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felső Dobsza és Abaúj Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp. Ezen a hétvégén, azaz június 6-án szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 2-án 0 órától a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az állam határtól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény majd csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő reggeli magazin.
Hat óra 21 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén Rázsi András meteorológust köszöntöm szeretettel a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked! Halló! Jó reggelt kívánok neked! Szervusz András!
Jó reggelt kívánok!
Időjárás előrejelzést említettem, hát most direkt megmondom őszintén, hogy nyitva hagytam a Szent István Rádió egy stúdiójának ablakát, hogy a gyönyörű madácsi csergés beszűrődjön, hát nem tudom ebből mennyi hallható, én hallom, tehát itt a tavasz és valóban szép nap felkeltében is volt részem a reggel és a hajnal folyamán, a részleteket pedig elárulod nekünk te, hogy a folytatásban milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap folyamán.
Hát határozottan nem is az, hogy tavasz, hanem inkább nyár, ami az időjárás jellemezni fogja, de hát a naptár szerint ez teljesen normális, hiszen most már az első nyári napokat éljük. Ami a madárcsi csergést illeti, magam is tapasztalom, mert éppen a kiskutyámat sétáltatom, így kora reggel, ahogy szoktam ilyenkor. Na és nagyon kellemes idő van, bár igaz, vannak felhők az égen, de ezek a felhők, hát nem mondom, hogy el fognak tűnni a nap folyamán, de hogy is mondjam, változékony jelleggel lesznek csak jelen, és hát jelentős mennyiségű csapadékot nem fognak hozni magukkal, viszont a hőmérséklet már 25 fok fölött lesz a mai napon is.
És a folytatásban is marad ez a hőmérséklet is csúcsérték?
Hát nem, hanem mondjuk úgy, hogy fokozódik. Egyre inkább közelíteni fogunk majd a 30 felé, sőt vasárnap már eléri és meg is haladja itt a térségünkben, tehát igazi nyárias hétvégére számíthatunk, nem nyárias, nyári hétvégére számíthatunk, tehát mondjuk ki, egyre csökkenő felhőzettel, kisebb zápor, esetleg ilyen rétegfelhőből kihulló csapadék előfordul, de nem ez lesz a jellemző, tehát leginkább a napsütés és az egyre melegebb időjárás lesz a jellemző.
Akkor el lehet kezdeni az igazi nyaralásokat, pihenéseket és nyári programokat a hétvége folyamán már.
Hát igen, aki van olyan szerencsés, hogy belefér az idejébe, akkor már meg is teheti, hát nekünk még erősen tanév vége van, de semmi gond, mert látjuk a fényt az alagút végén.
És végül, ha már a végét említetted, akkor orvos meteorológiai szempontból, fronthatások szempontjából és pollenhelyzet tekintetében milyen jó tanácsokat tudsz nekünk mondani?
Hát ugye, hogyha nincs csapadék és nincs jelentős légmozgás, az a pollen képződésnek mindenképp kedvez, tehát az allergiások azért jó, hogyha fokozottabban figyelnek. Ami pedig a fronthatást illeti, hát a melegedés miatt egyértelműen a meleg fontérzékenyeknek lesz kicsit talán nehezebb ez a következő néhány időszak, néhány nap ez a következő időszak, de nem lesz annyira vészes ez sem.
Köszönöm szépen a részletes időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
Viszont kívánom, viszont hallásra.
A napverse.
Egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szüntetik. No, csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mint Heinz bukfenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell-e, hát az írást abban hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám.
Petőfi Sándor Egy estém otthon című versét Lukács Sándor előadásában hallották. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál segédszerkesztő lett, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot azzal a Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket és foglalkozott műfordítással is. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varratta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a Pesti forradalom és egyszersmind Petőfi napja volt. Később a költő királyellenessége, radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált. Részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben. Ekkor látták őt utoljára.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
Questa settimana si celebra la solennità del santissimo corpo e sangue di Cristo.
Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
La partecipazione alle processioni eucaristiche. Soprattutto da parte delle famiglie.
Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyőszervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államokbeli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korán sem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedét, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be...
Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, Ugyanakkor fejleszik Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katolikus főiskolák és egyetemek szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő Isten képek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ez szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak is, Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja. Őt pedig nem lehet birtokolni. A létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. És van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat. Ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él. Közöttünk van.
Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus a mai evangéliumban nem kérdésre válaszol, hanem ő tesz fel kérdést. Úgy tűnhet, mintha a kérdése csupán elméleti fejtegetés lenne,
Dávid Zsoltárából idéz és megkérdezi, hogyan nevezheti Dávid a messiást urának, ha közben a fia. De a kérdés mögött mélyebb isteni önkinyilatkoztatás rejtőzik. Jézus nem csak Dávid leszármazottja, hanem az Úr, aki öröktől fogva létezik, s aki beteljesíti az ígéreteket. Ez a rész arra hív minket, hogy ne pusztán emberi hagyományok alapján gondolkodjunk Istenről. A messiás, akit a nép várt, sokak fejében földi hatalommal bíró királyként jön el. Jézus azonban azt mutatja meg, hogy az igazi hatalom nem politikai vagy katonai erő, hanem lelki hatalom. Ő nem uralkodik, hanem szolgál, nem elnyomja, hanem felemeli az embert. Milyen képet alkotunk, hordozunk szívünkben Istenről? Vajon csak azt látjuk, amit érteni és irányítani tudunk, vagy nyitottak vagyunk arra, hogy Isten túllépje elvárásainkat? Sok ember életében Isten képe megakad a gyermekkori hittantanulás szintjén, és nem engedi, hogy a hit növekedjen, kiteljesedjen. Jézus néha kérdéseket tesz fel nekünk, hogy elgondolkozzunk, és Isten megismerésének egy magasabb szintjére lépjünk. Könnyen előfordulhat, hogy Isten másképp szeret, mint ahogy mi gondoljuk vagy elképzeljük. Nyissuk meg értelmünket és szívünket, hogy felismerjük szeretetét.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 580-as számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: Szent szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Majd a Szent Vagyuram énekeskönyv 155-ös számú énekét énekeljük Jézus szíve legtisztább szív kezdősorral. Ezután az Éneklőegyház 578-as számú éneke szól Íme étke angyaloknak kezdősorral, és befejezzük a mai szentmisét a Szent Vagyuram énekeskönyv 154-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 580-as, a Szent Vagyuram énekeskönyv 155-ös, az Éneklőegyház 578-as és a Szent Vagyuram énekeskönyv 154-es számú énekeit énekeljük a mai első pénteki szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.